Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, mindazokat, akik megtisztelnek azzal, hogy most a Perikópa műsort hallgatják, és velem együtt elmélkednek az advent harmadik vasárnapjára kijelölt bibliai szakaszokról. Tehát advent harmadik vasárnapjához érkeztünk. Hallgassuk meg először a Szent Leckét, Szent Pál apostolnak a Tesszaloniki hívekhez írt első leveléből, az 5. fejezet 16. versétől a 24. verséig. Testvéreim, legyetek mindig derűsek, imádkozzatok szüntelenül. Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban. Ne oltsátok ki a lelket, s a profétai beszédet ne vessétek meg. Vizsgáljatok meg mindent, és a jót tartsátok meg. Mindenféle rossztól óvakodjatok. A békesség Istene szenteljen meg titeket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket fedhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig. Hűséges az, aki meghívott benneteket, ő majd végbe is viszi. A felolvasott szakasz az első tesszalonikai levél befejező sorait tartalmazza. Bizonyára nem véletlenül esett rá a választás. Advent harmadik vasárnapját ugyanis hagyományosan az öröm vasárnapjának nevezik. Ezen a vasárnapon egyházunk örömre buzdít bennünket. És Szent Pál útmutatásai között is első helyen az örömre vonatkozó felszólítás áll. Az első mondat, amit hallottunk a Szent Leckéből, így hangzott: legyetek mindig derűsek. A folytatásban olvasható felszólításokat úgy tekinthetjük, mint annak a tudatosítását, hogy hogyan is válhat osztályrészünké a derű és az öröm. Jól tudjuk, hogy az örömet nem erőltethetjük, hiszen az öröm a lelki békéből, a belső harmóniából fakad, úgyis mondhatnánk, hogy az öröm a lelki béke természetes gyümölcse. A lelki békére pedig akkor juthatunk, ha folytonos szeretett közösségben élünk az Istennel. És mi ennek a legfőbb eszköze? Mi által tudjuk mi biztosítani az Istennel való szeretett közösségünket? Hát mindenek előtt az imádság által. Így tehát nem véletlen, hogy Pál második felszólítása éppenséggel így hangzik: imádkozzatok szüntelenül, adjatok hálát mindenért. Az állandó imádság nem csak abban áll, hogy minden nap, reggel és este, valamint az étkezések előtt és után elmondunk imádságokat. Az állandó imádság igazában azt jelenti, hogy életünk Istenre irányuló élet, vagy így is fogalmazhatnánk, hogy életünk Istenre hangolt élet. Nem csak meghatározott időszakokban fordulunk Istenhez, hanem a mindennapok különböző helyzeteiben is újra meg újra gondolunk rá, és ha kell, egy-egy fohásszal köszöntjük őt. A nehézségekben tőle kérünk erőt, és az örömökben neki adunk hálát. Persze nem szükségképpen hosszas időtartamban, és nem is mindig a szavak szintjén. Azt gondolom, hogy természetes, hogy egy szülő akkor is gondol gyermekeire, illetve egy házastárs akkor is gondol a házastársára, amikor nincs vele együtt. Például hát a házastárs vagy a szülő elmegy dolgozni, elmegy a munkahelyére, olyan természetes, hogy azért a munka közben a másokkal, a munkatársakkal, való társakkal, társalgatás közben azért újra meg újra eszébe jut a hitves társ, eszébe jutnak a gyermekek, valamiképpen gondolat szintjén, a szív szintjén kapcsolatban áll velük. Hát valami hasonló kell, hogy az Istennel is megvalósuljon, és pontosan ezáltal válik valósággá az, amit Szent Pál ír, hogy folytonosan imádkozzatok, hogy mindig imádkozzatok. Nagy Szent Albert írja egyik írásában, hogy az imádság elsősorban nem teljesítmény, hanem a szívünknek Istenre való hangoltsága, egy állandó éberség Isten felé, egy olyan valóság, amely által mi mindig az Isten jelenlétébe tudjuk magunkat. Szent Pál buzdításában, kedves hallgatók, még egy szempontra szeretném külön felhívni a figyelmet, mégpedig az apostolnak erre a mondatára. Vizsgáljatok meg mindent, és a jót tartsátok meg. Ezt a mondatot szabadabban így lehetne visszaadni. Életünk legyen jóra irányuló élet. Ez persze nem csak azt jelenti, hogy mindig a jót, az erkölcsileg jót tartsuk szem előtt, azt hirdessük, képviseljük, és ingadozás nélkül ahhoz igazodjunk. A jóra való irányultság azt is jelenti, hogy az ember társainkban való kapcsolatban is ez a jó dominál. Jó indulattal vagyunk feléjük. Jó szívvel hallgatjuk és segítjük őket, és igyekszünk felfedezni és értékelni mindazt a pozitívumot, ami bennük van. Bizony, nagyon könnyen észrevesszük, és sokszor szóvá is tesszük embertársainknak hibáit és gyarlóságait. Vajon mennyire vagyunk készek és képesek meglátni a velünk kapcsolatban levő emberek értékeit is? Talán nem túlzás, ha azt mondom, hogy mindannyiunk életét a jó és a rossz egymással szembeni küzdelme határozza meg. És nyilván mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ebben a küzdelemben a jó diadalmaskodjék. Saját magam tekintetében ezt nyilván a rendszeres önvizsgálattal, bűnbánattal, Isten kegyelmének kérésével, Istenbe való kapaszkodással érhetem el. Embertársaimat pedig nem csak azáltal segíthetem, hogy figyelmeztetem őket hibáikra, hanem azáltal is, hogy elismerem értékeiket. Meglátom bennük a jót, és így szinte bátorítom őket arra, hogy ebben a jóban folytonosan tartsanak is ki. Most térjünk át a mai vasárnapra kijelölt evangéliumi szakasz rövid olvasására, magyarázására. Az evangélium Szent János evangéliumából való, az első fejezet 6. versétől a 8. versig, illetve a 19. verstől a 28. versig. Abban az időben föllépett egy ember, az Isten küldte, és János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen. Tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, hanem azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról. János így tett tanúságot. A zsidók papokat és levitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt, ki vagy te? Erre megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta. Nem én vagyok a messiás. Ezért megkérdezték tőle. Hát akkor talán Illés vagy? Nem vagyok, felelte. A proféta vagy? Erre is nemmel válaszolt. Azt mondták tehát neki, akkor ki vagy? Mert választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek minket. Mit mondasz magadról? Ezt felelte. A pusztában kiáltó hangja vagyok, egyengessétek az Úr útját, amint Izaiás próféta mondta. A küldöttek a farizeusoktól jöttek, ezért megkérdezték. Miért keresztelsz hát, ha te nem vagy a messiás, sem Illés, sem pedig a próféta? János így válaszolt. Én csak vízzel keresztelek, de köztetek áll az, akit ti nem ismertek, aki utánam jön, s akinek még a saru szíját sem vagyok méltó megoldani. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János tartózkodott és keresztelt. A Szent János evangéliumát a szinoptikusokkal összevetjük, akkor láthatjuk, hogy a negyedik evangéliumra sajátos teológiai szemléletmód jellemző. Ez keresztelő Szent János személyének és működésének a bemutatására is érvényes. A negyedik evangéliumban keresztelő János nem pusztán Jézusnak előfutára, hanem egyben Jézusnak az első tanúja is. Milyen érdekes a most felolvasott evangéliumi szakasz kezdete, ami voltaképp az evangélium elején álló úgynevezett igehimnusz része. Tehát a felolvasott szakasz nem teljesen egységes. Először egy rövid megjegyzést hallottunk az igehimnuszból, és utána jött egy olyan rész, ami már független ettől a bevezető himnusztól. Nos, a himnuszban a következő áll. Föllépett egy ember, az Isten küldte, azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról. Tehát már ezen bevezető sorokban is megjelenik az a téma, az a gondolat, hogy keresztelő János küldetése, az tanúságtételre irányuló küldetés. És hogy miben áll ez a tanúság, ezt az ige himnusz után találjuk az első fejezet 19. versétől a 39. versig tartó egységben. János először a hivatalos zsidóság képviselői előtt szól az eljövendőről. Majd az Izrael képviselő néptömeg előtt nyilvánosan hirdeti Jézust, mint az Isten bárányát. Végül pedig saját tanítványait irányítja Jézushoz. A most elhangzott evangéliumi szakasz az első tanúságtételt tartalmazza, amelyre a Jeruzsálemből jött hivatalos küldöttség adott alkalmat. A küldötteket János kiléte érdekli, de ezzel összefüggésben az általa kiszolgáltatott keresztség értelmére is rákértesznek. János válaszára mind a saját személyét, mind pedig a keresztség rítusát illetően a tagadás, a lehatárolás, illetve a Jézussal szembeni alárendeltségi viszony hangsúlyozása a jellemző. Önmagát értékelve egyértelműen kijelenti, nem a Dávid fia messiás, nem a visszatért Illés, és nem is a Mózeshez hasonló próféta, akinek eljövetelét a második törvénykönyv egyik ígérete alapján várták. Egyébként érdemes megjegyezni, hogy az újszövetségi korban nem volt egységes elképzelés a végidő megvalósítójáról. A különböző áramlatok különböző személyek megjelenését várták. Többek között az imént említett alakokat. Keresztelő János következetes tagadásai ennél fogva azt teszik egyértelművé, hogy nem ő a végidőbeli üdvösség közvetítője. Ő csak útkészítő, aki szavával valaki másra mutat előre. A keresztség tekintetében is az a döntő, hogy nem messiási cselekmény. Annak ellenére, hogy sajátos vonásai egyértelműen megkülönböztették azt a megszokott rituális gyakorlatoktól. A keresztelő határozottan állítja, hogy az általa kiszolgáltatott keresztség csak vízzel való leöntés, és még nem a Szentlélekkel való keresztelés, amelyet majd az a személy valósít meg, aki ő utána jön, s akire az ő működése irányul. Az iménti megfontolások alapján elmondhatjuk, keresztelő János első tanúságtétele nem más, mint saját személyének és szerepének a viszonylagossá tétele. Ezt a tanúságtételt majd kiegészíti az, amikor János egyértelműen kimondja, hogy Jézus az Isten báránya és a Szentlélekkel eltöltött messiás. A szószoros értelmében vett tanúságtételt épp ez jelenti. Ami előtte van, vagyis amit most evangéliumi szakaszként hallottunk, ez csak a tanúságtételnek egyfajta előfeltétele, előzménye. De nagyon fontos. Ez a szempont is nagyon fontos. Mármint az a szempont, hogy János nagyon tudatában van alárendeltségének. És így válik ő hiteles tanúvá, hiszen Krisztus igazi tanúja nem teheti magát Krisztus helyébe, és semmilyen formában nem homályosíthatja el Krisztus központi szerepét. Mindig szükséges tudatosítani, hogy Jézus a tanítványait alázatra buzdította, és azt sugalta nekik, arra biztatta őket, hogy ha mindent megtettek is, akkor is csak ennyit mondjanak. Haszontalan szolgák vagyunk, csak a kötelességünket teljesítettük. Ezt olvassuk egyébként Lukács evangélium a 17. fejezet 10. versében. Csak aki ezzel az alázatos lelkülettel teljesíti keresztény küldetését, válik alkalmassá arra, hogy Isten kegyelmétől felvértezve hitelesen közvetítse Krisztust a világnak. És most ismét megemlíthetem, hogy ma az öröm vasárnapja van. És az igazi örömnek a feltétele az önmagunk helyes értékelése is. Ez az önértékelés, tehát nem csak a hiteles tanúságtétel feltétele, hanem az örömünk forrása is. Milyen érdekes, hogy keresztelő János, amikor megtudja, hogy Jézus megkezdte nyilvános működését, akkor az alábbi kijelentést teszi. Az én örömöm teljes lett. Neki, mármint Krisztusnak növekednie kell, nekem kisebbednem. János evangélium 3. fejezet 29. vers. Csak aki saját kicsiségének és méltatlanságának tudatában folytonosan azon fáradozik, hogy Krisztus dicsőségét növelje, csak az részesedhet abban az örömben, amely a Krisztussal való szeretett közösség gyümölcseként az igazi tanúk jutalma.
Ima 9. Imádkozzunk együtt a koronavírus járvány megállításáért.